Kedves hallgatóink, folyamatosan alkot Nemes P. Ferenc író, a Szikszóváros nívódíját is kiérdemlő dr. Papp Ferenc, novellák, esszék, drámák megálmodója. Most egy drámája, egy gasztrokönyve, egy elbeszélése és egy esszéje is kiadás előtt áll. A Miskolci Egyetemen jogi diplomát szerző, majd a Miskolcon dolgozó ügyvéd alig 10 éve ír és nem jogi eseteket. Jelenről, múltról és a jövőről is beszélgetünk. Korábbi ismeretségünkre tekintettel tegeződünk a diskurzus során.
Nemes P. Ferenc író vagy dr. Papp Ferenc?
A Nemes P. Ferenc az a írói neve. Most, mivel a dr. Papp Ferenc az teljesen más területekre vonatkozik. Életemnek az elég sokféle szakasza volt. Nem is vagyok már fiatal, tehát az ember ismeretsége az évek során egyre bővül. Amikor elkezdtem az írással foglalkozni, azt szerettem volna, hogy elsősorban a műveim, az írásaim legyenek a fontosak, nem pedig az, hogy ismernek, hogy ki vagyok, és akkor az alapján. Úgyhogy ezért mindenképpen úgy gondoltam, hogy nem a saját civil nevemen fogom. Ráadásul ez a, ha nem írom ki a doktort, akkor összekeverhető, van hasonló nevű kulturális vonalon is másik ismert személyiség. Akkor azt mondtam, hogy mivel én kezdtem később, akkor választok egyet. Ugyanakkor az, attól idegenkedtem, hogy valami hangzatos, fellegzős név legyen, mindenképpen valami közérthető magyar nevet szerettem volna, amiből ráadásul az eredetire is lehet következtetni. Na most a Nemes az úgy jön, hogy hát egyrészt a feleségem családi neve a Nemes, és hát az apósommal meg kifejezetten jó volt a viszonyunk is. Amíg nem költöztünk ide, akkor hát ő volt a legfőbb borbeszerző és pálinka beszerző forrásom is, úgyhogy amikor barátoknak vittem belőle kostolót, akkor címkét terveztem hozzá, és az már úgy így szólt, hogy papféle Nemes. Törköly, vagy papféle Nemes Szilva pálinka. És akkor ugye, amikor névválasztás volt, hát akkor legyen a Nemes. De a Nemes Ferenc az egy olyan, akkor valami utaljon az eredetére is, és akkor a papból megmaradt a P, Nemes P. Ferenc, így. Ráadásul ez a név röviden, ugye Nemes P., könnyebb kimondani is, könnyebben el tud terjedni. Ami nekem a legnagyobb gondom volt a saját nevemmel, hogy nem csak Papp Ferencnek hívnak, hanem Papp Ferenc Tibor is. Na most jogászként naponta több száz aláírásra volt szükségem. A dr. Papp Ferencet azt lazán egy mozdulattal le tudom írni. A Tiborhoz 3-4-szer kellett felemelnem a tollat, hogy le tudjam képtelenség. Ezért mindenképpen olyan név kellett, amit könnyen lehet. Na, a Nemes P. az szintén egy kézmozdulattal leírható.
Az lett volna a következő, hogy az lesz a következő kérdésem, hogy a doktor, miből doktoráltál, de ez szerint jogi
lesz,
doktor.
Lesz, igen,
ez is szerettél volna lenni kezdetektől fogva?
Kezdetektől fogva minden érdekelt. És talán ezért is viszonylag színes az eddigi pályám is, mert ez a fajta indítatásom később sem nagyon változott. Szeretem azt mondani erre, hogy a reneszánsz ember típus, ugye. De hát ugye másrésztről pedig semmiben sem mélyed el annyira, mint aki csak egy dologgal foglalkozik. Mindenesetre minden rengeteg dolog érdekelt engem. Érdekelt a vallás, a művészet, minden más. Végül is jobb hiány választottam ezt. Majdnem minden más esetben valamilyen olyan párosítás kellett volna a további jelentkezésnél, vagy matematika párosítás, vagy esmi, ami ez nem nagyon volt kedvem. A jogi pálya, ugye az magyar történelem, hagyományosan, akkor az jöhet. Nagyjából így kerültem meg, hát azért tegyük egy kicsit, legyünk idealisták, mindig is az ilyen igazság bajnok, akit szerettem a tetszelegni, elég nagy szám is volt világéletemben, tehát ezt hangoztatni, és volt egy olyasfajta elképzelésem, hogy a jogi pályán ezt gyakorlatilag tudom érvényesíteni. Tehát volt egy bizonyos fajta szociális érzékenységem is, és azt tudtam, hogy aki igazán rászorul, annak az érdeke. Tehát én igyekeztem az ügyvédi pályámat is a hagyományos ügyvédi értékek szerint, tehát az ügyfél feltételezhető érdeke. Még akkor is, hogyha esetleg az én érdekem nem ugyanaz volt. Azért nem mindig esik egybe az ügyvéd érdeke az ügyfél érdekével. Aztán emiatt is akadtak a buktatóim, mert hát nyilvánvaló, hogy ez nem a sikerzáloga. Tehát elválik, hogy valaki jó akar lenni, vagy sikeres. Ez nem mindig esik egybe.
Az apropó pedig, amiért itt ülünk a kertedben, az az, hogy tavaly ősszel Szikszóváros nívó díját átvehetted, mégpedig kiemelkedő társadalmi tevékenységért.
Hát a kiemelkedő társadalmi tevékenységben nyilván elsősorban, mert a kiírásban is az szerepel, hogy aki az előző évben kulturális, sport vagy egyéb vonalon valami olyan alkotást tett le, ami a Szikszóvárosa külön is értékel, díjjal próbál jutalmazni. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a korábbi években megjelent két kötetemnek köszönhető. Rendkívül örülök, hogy ezt a díjat kaptam. Természetesen nagyon jó lett volna, bár minden díjnak örül az ember. De amit az bevezetőben is mondtam, hogy sokkal fontosabb számomra maga az, amit létrehoztam a mű, mint hogy a saját személyemet ismerjék el. És ebben pedig úgy érzem, hogy ugye minden más díjnál az illető szemét jutalmazzák. Itt ebben az esetben azt jutalmazzák, amit ő letett az asztalra. És ezért ennek a nívódíjnak sokkal jobban örülök. Köszönöm is itt is azoknak, akik úgy gondolták, hogy erre érdemes vagyok.
Hogyan élted ezt meg akkor, amikor megtudtad? Mi villant át először?
Tehát nyilván az jelölési folyamat előzi meg, tehát tudtam, hogy jelölve vagyok. De azt is tudtam, hogy nem csak én vagyok jelölve. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyenkor az ember igyekszik nem foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert hát az életemnek voltak már buktatói, és nem szeretek előre inni a medvebőrére, nem szeretek előre felkészülni olyanra, amit a végén nem kapok meg, és egy csalódásként kell megélnem. Tehát ezért mondom azt, hogy amikor hallottam a jelölésről, egyáltalán annak örültem, hogy szóba kerülhet ez. Másrészt pedig azt mondtam, hogy már önmagában ez, ugye azt mondják az Oscar díjnál is, hogy már a jelölés, az Oscar jelölés is, ez nagyon fontos. Hát itt is maga a jelölési folyamat is fontos volt, és az, hogy ennyi ember támogatását sikerült meg, és úgyhogy ráadásul, mivel nem vagyok tőzsgyökere szikszói, 15 éve költöztünk ide Szikszóra, ugye egy együttmentnek számítok, még mindig, akármennyire is igyekszem ezt leküzdeni. Tehát nyilvánvaló nem ismerek annyi embert, mint aki születetten, akiknek a szüleit, családjait, családtagjait is ismerik. És ehhez képest, tehát ez még külön is növeli az értékét.
Azóta, hogy éled ezt meg? Egyébként vágytál, amikor már megjelöltek, utána már vágytál rá?
Természetesen, tehát az ember...
Mert emberek vagyunk, ugye?
Világos, elég későn kezdtem el az írást. Nem az irodalommal foglalkozom, meg egész életemben foglalkoztam. Sőt, azt is szoktam mondani, hogy a poénnal szeretném elütni, hogy tulajdonképpen egész életemben író voltam, csak 57 évig tartott a forrásgyűjtés, és akkor utána kezdtem el. Vagy hát ugye, ahogy szokták mondani, hogy a jó bornak is a hordóban először érlelődnie kell, és csak utána töltik ki palackokba. Na most nálam is ez volt, tehát viszonylag késő kezdtem el. Már ebben a korban az ember nem abban gondolkodik, hogy mennyire lesz sikeres író. Ugye ahhoz, hogy valaki országosan elismert, ismerté váljon, ahhoz azért évtizedekre van szükség. Na most éppen most töltöttem be a 60-at, tehát az ember ilyenkor már azért... Köszönöm szépen, azért ilyenkor már úgy érzi, hogy nincs ideje vesztegetésre. Elvesztegethető ideje. Ugyanakkor az elismerés az sokkal fontosabb. A sikernél sokkal fontosabb számomra az elismerés. Érdekes tevékenység az írás. Nekem legalábbis. Én alapjában véve nem vagyok egy extrovertált személyiség. Én bármennyire is harsány vagyok társaságban, alapvetően introvertált, és alapvetően inkább szemérmes. Tehát nem szeretek magamról beszélni. Persze baráti társaságban sztorizgatni az igen, de a belső titkaimat felfedni, azt tóckodok. Márpedig ugye az írásaim azok mind önéletrajzi ihletésűek, ha nem is úgy, hogy konkrét történetek szerepelnek benne, de hát én csak arról tudok írni, ami engem foglalkoztat, és ami az eddigi tapasztalataim alapján, amit összegyűjtöttem. Megmondom őszintén, hogy kitalált történetek, a magától való történetek sosem érdekeltek. Az én történeteimben mindig vagy az a cél, hogy egy konkrét élethelyzetből vonjak le általános következtetéseket, vagy pont fordítva, hogy általános következtetésekből alakuljon ki egy történet, egy konkrét élethelyzet. De az, hogy mi most kitaláljuk, pedig egyébként ma az igazán kelendő irodalmi alkotás az éppen ez a zsánerféle könyvek, ugye a különféle bestsellerek, amikor elképzelt fantasztikus környezetben, fantasztikus helyen, nem tudom, ez számomra mindig távol állt, úgyhogy azért ez nem.
Honnan jött az, hogy egyáltalán írjál? Meguntad a jogi dolgokat?
Hát a jogi pályán belül is azért elég sok mindennel foglalkoztam. Tehát én a közigazgatáson keresztül, a politikához is közel kerültem, az ügyvédi tevékenységen keresztül, és hát azért ez egy elég árnyalt tevékenység. Mindegyiknek megismertem a meglévő szépségét, és a rettenetesen sok árnyoldalát is. És semmit nem tudok úgy végezni, ha azt nem teljes szívvel csinálom. Tehát amint úgy érzem, hogy a saját belső szabadságomat valami korlátozza, akkor onnantól kezdve úgy érzem, hogy nem hiteles az, amit csinálok. Tehát hiába voltam viszonylag magas vezető állásban, amikor eljöttem, azért jöttem el, mert a folyamatokkal nem tudtam azonosulni. Na most maradhattam volna. De nem lett volna hiteles onnantól kezdve egyetlen lépésem sem. Aztán akkor ugye ez egy jelentős váltás volt, elgondolkodtam a folytatáson, és mindig is mondtam, hogy mindig is vágytam, tehát elvégeztem időközben a teológiát, és hát ezzel van egy hittantanári diplomám is, és mivel ezzel a tervet is mindig foglalkoztatott az alatt is, ugye ügyvédként végeztem el is. És azt is láttam mellette, hogy a mai fiatalság, és hát nekem is két most nem régebben felnőtt, most már fiatal felnőtt fiaim vannak, hogy nincsen meg nekik az a fajta erkölcsi kapaszkodó, az a zsinormérték, amin a korábbi generációk még a szüleik révén feljöttek. Egyre kevesebb a kapaszkodó. Annyi hatás éri őket, sokszorosa, tehát sok ezerszerese a hatásoknak, hogy a hagyományos értékek ebben, mint hogy a defenzív elva szorulnának. És a keresztény ember ugye a missziós küldetése van a világban. Tehát úgy gondoltam, hogy ha úgyis váltásra van szükség, eddig annyi haszontalanságot csináltam, annyi aktát készítettem, aminek maguk a szereplők se emlékeznek már az ügyekre, akkor mindenkinek élethalál fontosságú, de már senkit sem érdekel. Hogy most már elérkezett az az idő, hogy valami igazán fontossal foglalkozzak. És a fiatalság nevelése, a fiatalság főként a hittanra, a keresztény hit értékeire, mert ugye én szeretem mondani, hogy nem hit tanár vagyok, mert a hitet nem lehet tanítani. Az vagy van, vagy nincs, az az isteni kegyelem ajándéka. A hittant, a hitnek az ismereteit lehet továbbadni, amivel esetleg felkelti az ember ezt a folyamatot, vagy ez az iránti vonzódást. Na, ezért mentem el hittantanárnak. Aztán egy idő után elkezdtem mellette írogatni, és egykori római jogtanárom mondása az egész életemben végigkísér. Amikor javaslatot tett arra, hogy maradjak bent a tanszéken, hát a római jog a kedvenc tárgyam volt, tehát mindenképpen. Nálam boldogabb ember nem volt, és maradjak bent az ő tanár segédjeként. Zlinszky János alkotmánybíróként később ismert, de hát az ország egyik legjelentősebb emberéről, jogász emberéről beszélünk, aki egyébként mindvégig hitvalló keresztény is volt. Tehát piarista diák szövetség elnöke a 80-as évek közepén is. Tehát azért ez nem egy mindennapi pálya. És ő javasolta, hogy maradjak bent. Majd amikor örömmel azonnal rábólintottam, beszélgettünk a helyzetemről. És pont akkor született a nagyobbik fiam, és hát ő mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogy együtt dolgozunk, de azért vegyen figyelembe, 80-as évek vége felé járunk, hogy a tanársegédi fizetésként ő olyan minimális összeget tud nekem adni, amiből nem fogom tudni eltartani a családomat. Tehát ezt ő tudja, hogy egy pályakezdő fiatalnak ugye friss családos fiatalnak milyen kiadásai, milyenek vannak, tehát hogy gondoljam át azért ezt.
Ez helyileg hol volt?
Miskolcon. És hát akkor nem lehetett letörni a lelkesedésemet rögtön. Mondtam, hogy nem baj, majd én mellette betársulok, ugye akkor már alakult a oktatói ügyvédi munkaközösség, és akkor van bennem annyi energia, hogy emellett vállalok ügyeket, és akkor abból kiegészítem ezt a fizetést. És ekkor mondott egy jelentős dolgot, hogy azt mondta, hogy kolléga, ne értsen félre, nagyon szeretném, hogy együtt dolgozunk, de egyet jegyezzem meg. Se jó kutató, se jó ügyvéd nem lesz. És ez mindig így volt bennem, hogy el kell dönteni az embernek. Ha valami meghozott, egy útra lép, akkor nem szabad visszanézni. Tehát akkor azon kell végigmenni, azon az úton. És amikor eldöntöttem, hogy talán maradandóbb nyomot tudok magam után az írásaimban hagyni, akkor úgy éreztem, hogy eljött az ideje, hogy váltsak.
A család mit szólt ehhez a váltáshoz?
Tehát azért az ember felelősséggel tartozik a családjáért. Ha nem lenne a támogatottságom, és itt elsősorban ugye a feleségemre gondolok, mert a gyerekeim már tőlem külön élnek, tehát őket ez talán kevésbé érinti, de ugye a mindennapokban a feleségemet. És az ő támogatása nélkül ezt nyilván nem is vállaltam volna. Tehát ez megbeszéltük, hogyan tudjuk megoldani, mert ugye a korábbi jövedelmi viszonyainkat ez jelentősen felborította. Ez biztos jövedelmet előre nem lehet prognosztizálni, tehát ezt szerint próbáltuk berendezni. Egyelőre úgy néz ki, hogy meg tudjuk ezt tenni. Nyilvánvaló, hogy attól is függ, hogy a könyveimet mennyire tudnám népszerűsíteni. Nem volt jó nekünk ez a járványidőszak, ez a könyvbemutatóimat egymás után kellett lemondanom.
És az alkotásnak?
Más az alkotás. Az alkotásnak is. Amiért én például szerettem volna, hogy itt kint, ahol most vagyunk, hogy itt. Ez pontosan ezért, mert ez az én munkahelyem.
Itt szoktál írni?
Én itt szoktam, a tavasztól késő őszig. Ennél csodálatosabb, egy kicsit puritán munkahely, ugye ez látszik is, de ez kell ahhoz, mert minél jobban körülveszi az ember magát segédeszközökkel, annál jobban elvonja a figyelmét. És itt a kutyáimmal, a madarakkal, a növények, a virágokkal, ugye a Máté evangéliumában mondja Jézus, ugye, hogy a mezei liliomok, amelyek pompázatosabbak, mint Salamon király legdíszesebb ruhája. Ugye én ezeket nap mint nap nézhetem, és úgy gondolom, hogy tényleg ennél szebb munkahelye kevés embernek van. Ugyanakkor az írás az látszólag egyszerű, mert van egy papír, és akkor elkezd írni rá az ember, vagy gépbe ütögeti, de egy végtelenül magányos műfaj. Tehát egy ilyen remetei, szerzetesi aszkétizmus szükséges hozzá.
Akkor azt a társadalmi harsányságot, azt hol tudod ilyenkor kiélni?
Az írás.
Írás?
Igyekszem legalábbis. Meg hát azért arra ügyelek, hogy azért a társaságtól ne szakadjak el, barátoktól ne szakadjak el. Igaz, hogy ma már fontosabb számomra a minőség és a mennyiség ebben is. De azt hiszem, hogy ez idővel majdnem mindenkinek és majdnem mindenben így van. Ugye úgy gondoltam, hogy mi is ez a mostani kerek év szám, amit megértem, és úgy gondoltam, hogy eljött a szintézis ideje. Ugye eddig voltak az élményszerzés, meg ilyesmi, most valahogy hasznosítani, hogy ne csak hiába történjen.
Említetted már többször is a hitet, a vallást, a Bibliát. Hogy jött ez? Mert ez az írásaidban is vissza-vissza köszön.
Igen.
Neveltetés?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én egy nagyon masszív és nagyon erősen katolikus családba születtem bele. Azért mondom, hogy ez szerencse, mert igazából azon kívül, hogy nekem is voltak fiatalkoromban lázadozásom és megingásaim, igazából a hitemet nem tette külön próbára. Tehát egyértelmű volt a családunknál, olyan természetességű volt ez, hogy fel sem merült bennem. Látom, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, hogy mennyi embernek meg kell ezzel küzdenie. Tehát én ebből a szempontból kifejezetten szerencsésnek érzem magam. És nem a saját érdememnek tudom be. Ugyanakkor pontosan azért, hogy szintén a Bibliára utalok, hogy a talentumokkal, és ez is egy talentum, az ember próbáljon meg úgy sáfárkodni, hogy akkor ebből valamit, és ha ebből sikerül valamit átadnom, akkor igen. Ugye ez nagyon sokszor azért nem problematikus. Tehát mindez összetűzésbe kerül az alapvetően kritikus énemmel, amit mondtam az igazságkeresésről is, hogy igazából talán egyetlen egy olyan tulajdonság van, amit gyűlölök, az pedig a képmutatás. Tehát amikor valaki egészen más próbál saját magáról beállítani, mert az nem szabad. Tehát itt ez minden a belső szabadság. Itt amikor volt a könyvbemutatóm nyáron, és utána a beszélgetés, akkor is arról próbáltam beszélni, hogy az ember belső szabadsága. Hogy mi a fontosabb, hogy el kell döntenie az életbe. Nem adják ingyen. Tehát mindenért meg kell fizetni az árat. Hobónak van az egyik lemezében, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára. És ez tényleg így van. Tehát az nem igaz, hogy valaki nem fizet meg érte.
Tehát a mai világban a képmutatás az annyira szerves része a mindennapoknak, hogy ez fantasztikus.
Ezért jó az a remetei magány elmenekülés ebből. És úgy, az ember úgy vonul vissza, hogy nem vonul vissza, mert gyakorlatilag mindenről a véleményemet bele tudom tenni azokba a történetekbe is, mert nem arról szól, hogy én most mindig osztom az észt, vagy valami, hanem sokszor a szereplőket beszéltetem, a szereplők vitatják meg azokat a kérdéseket. Ugye például itt az árulás kérdésköre, ami az is szerencsés voltam, hogy egy olyan gimnázium és olyan gimnáziumi környezetbe kerültem, ahol ez volt az a legmegbocsáthatatlan bűn. Onnan nagyon nehéz volt a visszatérés. Mindenből volt visszatérés, de az árulásból az nagyon nehezen.
Azt megemlíthetjük, hogy Szikszóra honnan jöttetek?
Igen, Miskolcon.
Te ott is nőttél fel?
Nem, én Hegyaljáról származom, Monokhoz. Hát ez is monoki születésű vagyok, de hát szerencs van a beírva az igazolványomban, mert ott volt szülő otthon. De
Monokon nőttél
ott
fel?
Ott nőttem fel, igen. Ott nőttem, hát középiskola végéig, aztán utána elkerültem. De már a középiskolát is az ország másik felében végeztem. Tehát.
Írásaidban, most szabad ne felejtsd, írásaidból honnan merítesz? A szikszói 15 év jelenik meg, vagy gyerekkorod, vagy éppen a kettő közötti időszak?
A gyerekkor az nagyon meghatározó, azt szerintem mindenkinek. Talán, ahogy egy fánál is a gyökérzet, meg a törzs az, ami ugye az egész lombozat minden annak köszönheti. Ha a gyerekkoromról írok, akkor is benne van a jelenlegi szikszói életem. Tehát ez, ami körülvesz, az itteni emberek, tehát ha nem közvetlenül írok róluk, akkor is ez a fajta vélemény, már az, ami ezekkel ütközött, és ezeken keresztül alakult ki. De azért mondjuk a szikszói kötődésem azért tetten érhető a könyvekben. Hát, hogyha csak azt nézzük, itt lehoztam a két kötetemet, hogy ugye egyrészt mind a kettőt a Kilátó Kulturális Egyesület, ami szikszói székhelyű, adta ki. A másrészt a Berinza Gabi szerkesztőként, tördelő szerkesztőként mindkét könyvem munkatársa volt. Az elsőt ugyan a Vince Otto szentendrei képzőművész barátom grafikai illusztrációi díszítik, de például a második kötetem az már Urbán Tibor szikszói festőművész, csodálatos és zseniális képei. Tehát, úgyhogy nagyon büszke vagyok ehhez, és arra. Én nekem az írás érzelmi kérdés is. Tehát én nagyon szeretek barátokkal és társakkal együtt dolgozni. Nem váltogatom szükségszerűen. Természetesen van egy bizonyos fajta maximalizmus, és talán szerintenség nélkül mondhatom, hogy a könyvek kivitele, a tartalma, máért felelek, de a kivitele az csak a maximalizmusomat próbálom ezzel, hogy igazából szeretném mindenből a legjobbat kihozni. És olyan társakkal, akik ugyanezt tudomásul tudják venni. zenei közreműködőknek is olyanokat kérek fel az ismertségi körömből, akikkel egyébként magánemberként is jó viszonyban vagyok. Úgyhogy nekem fontos ez, hogy jó hangulatban, és ne csak a üzleti részét nézzük a közös munkának.
Amit említettél, hogy az igényesség, meg azt várod el a munkatársaktól is, ez megjelenik, már ugye a mai világban internetes oldal nélkül nem tud egy ilyen emberke létezni, dolgozni. Az igényesség ott is megjelenik. Ahogy az interneten rátkerestem, nekem nagyon kézzelfogható, nagyon jól használható oldal jelent meg. Az alkotásra visszatérve, nagyon sok mindenféle műfajba dolgozol, nem? Vagy nem jól látom?
Igen, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy mindig ugyanazt írom. Aha. Csak műfajilag ezt az irodalom kritikusok meg az irodalmárok sorolják különféle műfajokba. Mert az esszé is ugye az is egy szubjektív műfaj, tehát abban is a véleményemet. Amikor novellát írok, egyébként sokszor nem is tudom eldönteni, hogy melyik közé soroljam. Mert ha novellát írok, abban is mindig benne van a főhőseimnek a belső lelki rezdülései, ami már az ő véleményük és ezeknek a kifejtései, tehát majdnem, hogy esszészerűen. Tehát nehéz ezt műfajilag behatárolni, ezért szeretem az esszé műfaját is. Publicisztika ugye az általában egy rövidebb és aktuálisabb jellegű téma. Nyilván nem tudok elmenni azért anélkül sem, hogy a körülvevő világról azért véleményt mondjak, tehát az ember nem csak az örökké valóságban, hanem a jelenben is él, tehát arra is reflektálni kell. Aztán vannak olyan jellegű írásaim, amiket az végképp nem lett. Most például rákaptam a napló részletekre.
Ezt akartam kiemelni, a napló. Az honnan jött?
Hát
az valamit egy... ott is ki akarsz írni magadból?
Persze. Amikor érnek impulzusok, és azokat leírom, akkor előbb-utóbb ezt valamilyen formába kell önteni. És sokszor pont azt veszem észre, hogy a lényeg vészel. A napló az pedig az a műfaj, aminek nincsen műfaja, tehát nincs bekötése. Gyakorlatilag kendőzetlenül, és anélkül, hogy valamiféle mederbe kellene pofozni a gondolatokat, úgy lehet leírni. És ezzel a szabadsággal próbálok élni. Van olyan naplóbejegyzésem, ami csak egysoros, de van olyan, amelyik eszészerű kifejtés.
De ezek, ez nagyon jó. De ezek fajsúlyosak, nem? Ez a pár sor, pár
igen,
gondolat.
Igen, igyekszem. Tehát igyekszem, hogy azok a gondolatok szerepeljenek, amik azért más számára, illetve azokat teszem fel, ami más számára is úgy érzem, hogy aki elolvassa, valamilyen módon állásfoglalásra készteti.
A Nívódi előtt, azt említsük már meg, ha jól tudom, az informátor, amik jók voltak, de nem voltam ott éppen akkor, hogy a könyvhéten Tavaly, ugye?
Hát ugye tavaly volt, előtte elmaradt a
igen, az elmaradt.
Járvány miatt.
Egy második helyezést értél el.
Igen, az első könyvem a Semmi Beszédnek indult ezen a évkönyve pályázaton, és a második helyet, ami ahhoz képest ugye, hogy félig meddig magánkiadás, mert itt azért a baráti együttműködésről van szó, és a nagy kiadókkal versenyeztünk, tehát a profi nagy kiadókkal, akik azért nem ugyanilyen feltételek mellett készítik a könyveiket. Tehát ez a második helyezés, ez úgy érzem, hogy ez azért jelzésértékű, és meg kell mondjam, szerintem az új másik kötetem cseppet sem esélytelenebb ezen a versenyen. Nagy fájdalmamra már a két évente írják ki. Tehát ez jövőre lesz csak. Úgyhogy addig remélem nem romlik meg, meg nem fejlődik olyan ugrásszerűen a könyvkiadás, hogy már ne számítson, de azért azt hiszem, hogy ezt is meg fogjuk versenyeztetni jövőre.
Ez a szakma azon kívül, hogy leülsz és írsz, ez piacgazdasághoz kötődik? Keményen az, hogy te meg tudj élni?
Hát, persze, természetesen. Szoktam néha félig panaszosan, vagy viccesen mondani, hogy nem íróból van kevés, hanem olvasóból. Tehát íróból lassan több van. Tehát rengeteg író van, nagyon sok. Ez a piac, ez nagyon szűkös. És hát megvan mindig az, ami iránt. A szépirodalma sajnos az mindig egy mostoha műfaj volt, de hát a szépirodalmon belül is rengetegféle van. Tehát a szépirodalmon belül is vannak olyan témák, amik időről időre, most nem akarom Me Too, vagy bármi, ami éppen a közbeszédet uralja, utána az nyilvánvaló, hogy a szépirodalmat is uralja. Na most az általánosabb jellegű írások, iránt a figyelem ilyenkor talán kevésbé, vagy aki nem a témák iránt akar. Tehát aztán a bestsellerek, ugye, hát elég nézni a filmeket, vagy a tévésorozatok világát, ez megjelenik az irodalomban is. Tehát mindenki a könnyedebbet keresi, ami kevés befektetés, csak én mindig azt mondom, hogy kevés befektetéssel kevés nyereség lesz. Tehát aki áldozni kell érte. Tehát azért egy Wagner operát végighallgatni az áldozatot igényel, de olyat ad érte, amit esetleg máshol nem kap meg az ember. Ugyanígy van ezzel az irodalommal is, és a másik pedig az, hogy ugyanakkor belterjes is. Tehát itt azért kialakultak, mondhatom azt, tényleg a mai megosztottság az irodalmi életben ugyanígy jelentkezik. Aki nem tartozik egyik szekértáborba se, az igazából valamiféle bajtársi segítséget is hiába próbál. Márpedig én azt mondom, hogy bármerre is, nem, én nekem minden oldalról vannak nagyon szimpatikus, nagyon, általam nagyon értékelt személyiségek, de ha én bármelyik oldalra, akkor nekem a másikat kell kirekesztenem saját magamból. Sokan ezt meg is teszik, de hát a belső szabadságommal játszom. Akkor már nem mondhatom, hogy szabad vagyok, hiszen lemondtam a szabadságom egyik részéről. És hát az illúzióimról is. Na most egy idő után az embernek el kell gondolkodni, hogy akkor miért is vagyok író. Hát akkor miért nem maradtam az eddigi szakmáim, már azt legalább megfizették. Tehát ugye ott is ugyanerről van szó. Úgyhogy nem egy könnyű pálya, de hát sose volt könnyű, általában mindig a rögösebbet választottam. A pályatársaim jelentős része húzott el Budapestre, hogy meg a könnyebb, hogy a jogászi pálya azért nem ugyanazok a lehetőségek. A főváros környékén én pedig mindig ilyen dacosabb voltam, és azt mondtam, hogy hát az ember nem menekülhet el a sors elől. Ott kell élnie, ahol úgy érzi, hogy az Isten küldte. Aztán persze sokan nem értenek ezzel egyet, ugye ez mindig, ez az a baj, hogy mindig az anyagi része merül fel. Pedig hát önmagában ez csak az egyik része az életnek, és nagyon rossz az, amikor ez válik meghatározóvá. Mert az embernek nem az az élet célja, hogy túlélje a saját életét, és minél kényelmesebben élje túl az életét. Hanem éppen az, hogy a próbákon keresztül próbáljon olyan értékeket elérni. Tehát én menthetetlen idealista vagyok. Az összes csalódottságom, mert csalódásaim ellenére is menthetetlen idealista vagyok.
Jól érzed most magad a bőrödben? Minden klappol?
Nehézségek mindig voltak. Ezzel együtt is ezt a fajta szabadságfokot soha nem éltem át életemben, mint amit most. Igazából senki nem írja elő nekem, hogy mit írjak, miről írjak. Nem is azzal van a gond, amikor előírják, hogy mit írjon az ember, hanem amikor azt, hogy hogyan. Azzal van a gond. Na most, jelen pillanatban természetesen én is írok olyat, ami például most egy drámapályázatra benyújtottam egy drámát, aminek az alapja, az alapötlete az egy felkérés alapján született, de tehát nem saját magam találtam ki a témát, illetve a témát én találtam csak, hogy mit szeretnének, azt elmondták, de senki nem szólt bele, hogy mit hozok ki belőle. Tehát én sokkal nagyobb problémának érzem annál, hogy mit írjak, azt, hogy hogyan írjak. És egyelőre ebbe senki nem szól bele.
Most mivel foglalkozol? Mit tölti ki minden nap?
Nem véletlenül van az asztalon ez a korsó, és én külön is szerettem volna ezt összekapcsolni a jelenlegi munkámmal. Most készült el a Fröccs Magán Enciklopédia című művemnek a kézirata, ami hát a cím is magyarázatot igényel, tehát ugye enciklopédia az azt jelzi nagyképűen, kicsit nagyképűen, hogy gyakorlatilag ennek a témának számtalan, vagy az összes területét igyekszem felkarolni. A magán az pedig az, hogy mindez szubjektív módon, tehát cseppet sem tudományoskodóan. Egyrészt a Fröccsről születtek már szakmai jellegű írások, jók is, rosszabbak is. Ugyanazt megírni nem éreztem soha kihívásnak. Ugyanakkor a Fröccssel kapcsolatban rengeteg tévhit. Rengeteg olyan, nem tudom, fantázia vagy indulatszülte elképzelés van, ami a Fröccsnek a megbecsültségét táblatosan alapvetően befolyásolhatja. Én megrögzött friss rajongó vagyok, nagyon szeretem. Mint ahogy a jó borokat is, jó pálinkákat is, még a söröket is. Nem kizárt, hogy ezekről is fogok valamikor írni, bár meg kell, hogy mondjam, hogy a bor, a pálinka, ezek sokkal elterjedtebb témák már az irodalomban. A fröccsről azért jóval kevesebb, ilyen átfogó munka sokkal kevesebb született. Ebben ugye kitérek a létező fröccsfajtákra, amik szerintem sose léteztek, csak kitalálták, de mindenki kapásból vágja őket, hogy ezek léteznek, és ugye elkerülhetetlen a kocsmakultúra korábbi és régebbi alakulása, kezdve a kocsma neveknek az etimológiáját keresztül, vagy az, hogy igazi fröccset ugye kocsmában lehet csak inni, és miért, mi ennek az oka, vagy mit tegyen az ember, ha ezt mégsem tudja, mik azok a lehetőség, valamint hát ugye a fröccs történetének a kialakulása, előtörténete. Ma írok például benne a fröccs szakralitására, és hát ugye a bor és a víz keveredésére, a bor és a víz titka által, ugye benne van a liturgikus szövegekben. Tehát mindennek van mélyebb tartalma is. És igyekszem a komoly dolgokról is úgy írni, hogy az szórakoztató legyen. Ne poénkodó, viccelődő, mert az a témának a komolyságát ássa alá, hanem olyan, ami tovább viszi az embert, ami nem azt mondja, hogy nem már megint egy okoskodó valaki, aki meg akarja mondani, tehát az, ugye nem is megfejtésekben gondolkodom, hanem inkább az, hogy a saját személyes tapasztalataim, valamint inkább azt mondom meg, hogy mi az, ami szerintem nem jó, és a többit azt pedig rábízom az olvasóra. Úgyhogy ebből most nagyon reménykedem, ez inkább szép irodalmi mű inkább. Van, a gasztroirodalomnak egyébként vannak nagyon jó termékei, tehát Cserna Szabó Andrástól kezdve a Vinkó József, azért vagy például a Váncsa szakácskönyvek, tehát ezeknek azért nagyon komoly irodalmi értékük is van mellette.
Mikor fog megjelenni?
Hát az első két könyvben meg kell, hogy mondjam, gyakorlatilag a forrásaimat, szinte teljes egészében forrásainkat, mert egyesület adja ki, felemésztette. Hát az elképzelés az lenne, hogy az egyik kiadott mű finanszírozza a másikat, de hát maga a könyvterjesztés is egy rettenetesen bonyolult kérdés. Ez a két éves járvány, amit mondtam, a könyv népszerűsítését, az teljes egészében megbénította, még mindig rengeteg eladatlan példányomban, ami nekem azért fáj, mert a továbbhaladást akadályozza. A nagy kiadók, ugye azok elsősorban üzleti alapon mérlegelnek. Olyan könyveket akarnak megjelentetni, ami iránt a piacon nagy a kereslet. Ezek a szakácskönyvek, a mesekönyvek, a bestsellerek, és ha szép irodalomról van szó, akkor pedig megvannak a saját házi szerzőjék, amivel biztosra mehetnek. Nem egy könnyű.
Akkor ezzel a mostani enciklopédiával egy picit a gazdasági részét is néz, tehát hogy ez így eladhatóbb lesz?
Én, ha találok rá olyat, akit esetleg, mert nagyon ügyesen kapcsolható például bármilyen marketing politikához, anélkül, hogy bármiféle meghasonlás is lenne, szerintem egy olyan téma, amit aki megengedheti. Sajnos ugye legtöbbször az van, hogy akit a leginkább érdekelne, az nem teheti meg, akinek meg elég nagy, annak meg ez nem számít. Úgyhogy én remélem. Aztán, hogy mivel foglalkozom még ilyen pillanatban, hát egy nagyobb családregénybe belefogtam. Most kaptam egy alkotói támogatást az NKA-tól, egy eszékötetre, ez a Bajod ne essik jelenlegi munkacímet viseli. Ezt kell elkészítenem. De jól alakul. Aztán van egy szintén megjelenés előtt álló elbeszélés kötetem, tehát több olyan lehetőség lenne, hát ezek mind anyagi kérdés elsősorban. Meg éppen most elkezdtük, hát próbálom kihasználni, hogy járványilag most egy picit kedvezőbb a helyzet, hogy ismét folytassuk az élő fellépéseinket.
Ferikém, engedd meg, hogy akkor emeljem poharamat, te is, és Isten éltessen,
köszönöm
sok
szépen.
Sikert kívánunk, és gratulálunk a Nívódéhez.
Kedves hallgatóink, folyamatosan alkot Nemes P. Ferenc író, a Szikszóváros Nívódíját is kiérdemlő dr. Papp Ferenc, novellák, esszék, drámák megálmodója, a Miskolci Egyetemen jogi diplomát szerző, majd a Miskolcon dolgozó ügyvéd, alig 10 éve ír és nem jogi eseteket. jelenről, múltról és a jövőről is beszélgettünk.